kell egy imádságra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy valóban olyan sokszor érezhettük, hogy te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy ez a szeretet az, amit bennünk is meg akarsz élni, meg akarsz teremteni. Köszönjük, Uram, hogy a családot is arra teremtetted, hogy a te szeretetedet és a közösséget, veled való közösséget kiábrázolja és megmutassa itt a Földön. Köszönöm, Uram, hogy családban élhettem én is. Köszönjük, Uram, hogy mindannyian, mert ismerhetjük, hogy mi az, amikor két ember, akit egymás mellé helyeztél egy családba, szeretheti egymást. Kérlek, Uram, taníts bennünket tovább is. Taníts, Uram, arra, hogy hogyan adjuk meg mi, akik felnőttünk, a viszonttartozást, és taníts arra, Uram, hogy hogyan viszonyuljanak olyan szülők, akiknek felnőtt gyerekük van a gyerekükhöz. Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy ne az én szavam hangozzék, hanem a tiéd. Amen. A felnőtt gyermek és a szülők kapcsolata. Ez a mai témánk. A tisztelt atyádat és anyádat parancsolattal kezdődik nyilván ez a téma is, mint minden eddigi, ami a családdal kapcsolatos. Ugye ígéret is fűződik hozzá, hogy hosszú életű légy a Földön. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is ez a szülők iránti feltétlen tisztelet, illetve először néhány dolgot arról, hogy mit nem jelent. Először is nyilvánvalóan szüleinkre sem kell úgy tekintenünk, és nem is szabad úgy tekintenünk, mintha ők tévedhetetlenek lennének. Az sem biztos, hogy istenfélők vagy azok, vagy nem, akinek istenfélők a szülei, és így nevelték őt is, az ezért külön hálát adhat. És nem kell azt gondolnom, hogy mindenben igazuk van, vagy hogy mindenben egyet kellene értenem velük. Cseri Kálmán a 10 parancsolat című könyvében következőt írja. Sajnos éppen csak úgy eszembe jutott a héten, úgyhogy nem fogom pontosan idézni. A kisgyerek úgy tekint az apjára, hogy édesapa, te mindent tudsz. Aztán, amikor nagy lesz, kamasz lesz, akkor azt mondja, apa, te nem tudsz semmit. És amikor felnőtt lesz, akkor az apjának egy bizalmas beszélgetésben esetleg azt mondja, hogy édesapa, te sok mindent jól tudsz. Valahogy így kellene egy felnőtt gyereknek, aki hívő, a szüleihez viszonyulnia. Mit jelent még a szülők tisztelete? Elhangzott már korábbi napokon, hogy ők azok, akik engem életre segítettek, akik Istentől azt a feladatot kapták, hogy fölneveljenek, hogy én az legyek, aki. Tehát én is elismerem, hogy ők nekem azok, akik. Ugye gyerekkorban is ez nyilván kötelesség, tisztelet azt jelenti, hogy elismerem, hogy ők az én szüleim, és ők kapták azt a feladatot Istentől, hogy engem neveljenek, az én személyiségemet formálják. Felneveltek, áldozatokat hoztak értem, megint csak azt kell mondanom, hogy többségben vannak természetesen szélsőséges esetek, amikor valaki szülők nélkül nő fel. Nyilván nehezen alakul a személyisége, nehezebben éli meg a felnőtt korát is. Figyelemmel kísérem az ő életük alakulását, a szükségeiket, a véleményüket meghallgatom, és ahogy mondtam, nem tévedhetetlenek, tehát értelmesen szűröm. Felmerül az a kérdés, hogy meddig kell a szülőknek engedelmeskedni, ez kétféleképpen is lehet érteni, milyen korig és milyen mértékben. Rögtön azzal kezdjük, hogy mielőtt ebben szabályokat, határokat próbálnánk felállítani, jusson eszünkbe az az ige, hogy a szeretet, a régi fordítás így mondja, hogy a tökéletesség kötele, az új úgy mondja, hogy a szeretet az, ami tökéletesen összefog mindent. Ez ugyanaz a vers, ugyanott. Tehát lehet a családon belül is jogokról, kötelességekről beszélni, de ezeket mind a szeretet kötelén, keretein belül kell tekinteni. A gyerek nyilván nem egy pillanat alatt lesz felnőtté, tehát nem úgy van, hogy egyik pillanatról a másikra felelős lesz dolgokért, amikért addig nem volt felelős, esetleg jogai vagy kötelességei alakulnának, amik addig egyáltalán nem voltak. Fokozatosan kell ráébrednie. A határkeresésről még annyit, hogy úgy gondolom, hogy ha azt keresünk bármiben, most nem csak a szülő-gyerek kapcsolatban, hanem tulajdonképpen az élet bármilyen területén, hogy hol a határ, mi az, ami még megengedhető, akkor tulajdonképpen én akarom megállapítani a saját törvényeimet. Példa erre, Péter kérdése az Úr Jézushoz, hogy hányszor bocsássak meg. És az Úr Jézus pedig olyan választ ad erre, ami túlmegy minden olyan magyarázaton, ami emberek által akkor elképzelhető volt. Sőt, ami ma elképzelhető, azon is túlmegy. Gondolhatunk itt arra, hogy a törvénynek van egy emberi magyarázata, más például szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, és van az a magyarázata, amit ahogyan Jézus magyarázza, és ahogyan meg is éli és be is akarja tölteni mi bennünk, én pedig azt mondom néktek, ezek a mondatok. Tehát ne a határt keressem, hanem szüleim iránti tiszteletnek is a szüleim iránti szeretetben beágyazva kell léteznie. Bocsánat, azt igazából még az elején szerettem volna mondani, hogy mint ahogy eddigi, tehát az eddigi délutáni előadások után is nagyon komoly kiegészítés jellegű hozzászólások voltak, most is számítok erre már csak azért is, mert én nyilvánvalóan ennek a felnőtt gyerek és a szülő kapcsolatnak csak az egyik oldalát éltem meg. Nem tudok egyformán beszélni mindkettőről. A szülőknek való engedelmességgel kapcsolatban, tehát nem is annyira azt kell kérdezni, hogy meddig, vagy milyen mértékben, hanem például föltehetjük azt a kérdést, hogyha úgy döntök, hogy egy bizonyos kérdésben nem azt teszem, amit a szüleim mondtak, akkor ki miatt nem azt teszem. Alapvetően kétféle válasz a gondolok. Valaki vagy saját maga miatt, tehát az én akaratom miatt, én más gondolok, és ezért más teszek. Vagy pedig Isten az, aki megtanította nekem, megmutatta nekem, hogy abban az egy kérdésben nem helyes esetleg az, amit a szüleim mondanak. Ez viszont nem csak a felnőtt gyerekek, kisgyerekekre is vonatkozhat. Talán tegnap hallottuk azt a kérdést, mi van akkor, ha a gyerek megtér, a szülei nem hívők és esetleg nem engedik el gyülekezetbe, vagy azt követelik, hogy tagadja meg Krisztust. Ismerőseim között is hát van egy kisgyerek, aki egy-két hete tért meg, és arról ugyan még nem hallottam, hogy bármi ilyesmit követeltek volna tőle a szülei, de azonnal megkapta a fejmosást, hát először a nagyapjától. És aztán később úgy magyarázta ezt egy másik rokon, hogy a nagyapjától igazából azért kapta ezt a fejmosást, mert a nagyapa fél a lányától, a gyereknek az édesanyjától. Példa a helytelen szülő és a felnőtt gyerek kapcsolatra. Arról beszéltem, hogy tehát itt a jogok és kötelességek kapcsán, hogy ezekre fokozatosan kell ráébredni, hasonlóan nem csak a jogokra és kötelességekre, hanem az önálló értékrendnek is előbb-utóbb ki kell alakulnia, nyilván ez sem megy egy pillanat alatt. Az önálló értékrend kialakításában tekintsük alapnak az 1 Mózes 2.24-et. Igen, azért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Itt most különösen a vers elejére gondolok, elhagyja apját és anyját. Nem csak földrajzilag értendő ez, tehát nem csak az elköltözést kell érteni alatta, hanem például az értékrendbeli függetlenedést. Hogy mi a kapcsolat a kettő között, arról lehet, hogy érdemes majd a hozzászólásokban néhány szót ejteni. Segít-e az elköltözés az önálló értékrend kialakításában, vagy pedig mire a gyermek kirepül, addigra meg kell legyen az önálló értékrendje. Ha úgy nézzük, hogy az értékrend is fokozatosan alakul, talán a kettő között van valahol az optimum. A gyerek önállósága persze ahhoz, hogy ez jól alakuljon, szükséges a fegyelmezés, amiről már szintén volt szó, vagyis felelősség felébresztése, annak a tudatnak a felébresztése, hogy cselekedeteimnek következményei vannak. Még egy-két gondolat az elköltözésről. Régen az volt a tipikus, hogy 3-4 generáció együtt élt. Kisgyerekkoromban én is úgy éltem, hogy apám, anyám és apám szülei laktunk egy háztartásban. Addig volt ez így, amíg el nem váltak a szüleim. Azután édesanyámmal és testvéremmel költöztünk el. Minden esetre, ha ilyesmi nem következik be, akkor ugye együtt élt a 3-4 generáció, és ez azt jelentette, hogy közös volt a családtagoknak a életmódja, gondolkodásmódja, érdekei, gazdálkodása, és így tovább. Talán az idősebbeknek van ezzel kapcsolatban több tapasztalatuk. Mi volt ebben jó, milyen problémák voltak ezzel. Hadd mondjak itt egy bibliai példát erre. Amikor hát a nehézséget látjuk, ami ezzel járt, Jonatán, aki élete végéig az apjával Saullal maradt, annak ellenére, hogy Saul tudjuk, hogy bánt vele egyszer megölni is megpróbálta. Azon kívül ugye Jonatán nősember is volt, gyereke is volt, ez a bizonyos Mefibosét, aki ő később a Sámuel második könyvében olvashatunk, tehát itt is több generáció volt együtt. Aztán van az a család, vagy az a fajta hozzáállás, ahol mondjuk az a szabály, hogy a gyerek csak úgy léphetett ki a szülők családjából, ha önálló családot alapított. Ha felületesen nézzük az 1 Mózes 2.24-et, hogy a férfiú elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, mondom, ha felületesen nézzük, akkor ez a modell megfelel annak. De ez már felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán meg lehet-e felelni Isten törvényének. A törvényt ugye Jézus tölti be azzal, hogy benne él a hívő emberben. Saját döntéseimmel akár jó döntést hozok, akár rossz döntést, akár elköltözöm a szüleimtől, akár nem, megnősülök vagy sem, azzal nem töltöm be Isten törvényét. Így a teremtésbeli rendet, sem az 1 Mózes 2.24-et. Isten az, aki a helyére teszi az életemet. És ha benne vagyok, és azt teszem, amit ő akar, akkor viszont a helyemen vagyok. És ez lehet akár egy egyedülálló élet, akár egy házas élet, egy új családi élet. Példa Pál apostol, aki nagyon is jól megtalálta a helyét, a szerepét Isten szolgálatában. Isten elhívta egyértelműen, teljesen megértette és komolyan vette azt. Közössége viszont szüksége van az egyedülálló hívőnek is. A hívő közösségben is figyelhető, hogy ki az, akit rábíz Isten, kivel kell törődnie, bár ez inkább a holnapi fórum témához tartozik. Az elköltözésről, illetve a függetlenedésről beszéltem eddig. Természetesen akármennyire függetlenedik is a kirepült gyerek, szülei iránti bizalomnak meg kell maradnia, de ez igazából abban gyökerezik, hogy gyerekkorban mennyire épült ki ez a bizalom. Azt gondolom, hogy magától nem tud megjavulni, ha egyszer a gyerek és a szülő között rossz viszony volt a gyerek gyerekkorában. Persze van lehetőség arra, hogy bűnbánat megtérés után újra tisztázza a szülő és a gyerek a viszonyát egymással. Az önálló értékrendről még néhány szót. Mitől alakul ez ki? Mitől lesz valakinek önálló értékrendje? Szülőktől, hogy a gyerek megtanult egy gondolkodásmódot, kialakította az értékrendjét. A jezsuitáknak van egy olyan mondása, hogy add nekem a gyereket 7 éves koráig, utána bármit csinálsz vele, bárhová viszed, úgy fog gondolkodni, ahogy ezt mi beleneveltük. Ez a negatív példa, a pozitív példa pedig a példabeszédek 22.6. Inkább fejből mondom, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, ha megöregszik, sem fog attól eltérni. Tehát a gyerek a szülőktől megtanult egy értékrendet, amit magáévá tesz, bizonyos mértékig beleépül. Rossz esetben viszont azt, amit látott a szüleinél, attól menekülni próbál. Ilyen is előfordult, amikor azt mondja arra, amit a szüleitől látott, hogy bármit csak eszne. És ezt önállóságnak véli, de nem az. Ha a gyermek hívő, akkor van neki egy alapvetően új értékrendje. Ez megegyezhet a legalábbis a csúcsa, Krisztus, az ő követése. Ha a szülei is hívők, akkor megegyezik azzal, de ilyenkor is előfordulhat, hogy nincsenek közös nevezőn. Ismerek olyan családot, ahol anya és lánya mindketten hívők, de alig-alig, vagy talán sohasem tudnak együtt imádkozni. A fiatalabb, tehát a lányával beszéltem erről, illetve ő beszélt erről, problémának tartja és szeretné megoldani. Tehát kialakult ugye a hívő gyermeknek az új értékrendje, ugyanakkor jelen vannak azok is, amiket a szülők beleneveltek. Ezek jók és, tehát jó és rossz dolgok, jó és rossz hatások is. Ezek között pedig lehatározni kell, és ez munka. Az új életnek, tehát a hívő életnek is fel kell nőnie. A hívőnek nem csak a szüleitől kell függetlenednie, hanem a lelki szülőjétől is bizonyos értelemben. Hangzott már el itt a héten olyan, amikor Pál apostol azt írja, hogy legyetek az én követőim. Máshol, abban a formában írja, hogy legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Illetve lehet, hogy nem fogom megtalálni, ahol ezt írja, hogy legyetek az én követőim, és úgy néz ki, hogy utána pont. A következő versekben ott is kiderül, hogy azért mondja ezt, mert ő következetesen Krisztust követi. Mit jelent az, hogy függetlenednem kell a lelki szülőmtől? Természetesen tisztelnem kell őt is, de a döntéseimnek a megindokolása nem állhat csak abból, hogy azért döntök így, mert XY hívő ezt mondta, vagy azért döntök így, mert a hívők többsége ezt mondta. Előfordul, hogy ellentmondó tanácsokat hallok olyanoktól, akikre felnézek. Mind a ketten hívők, esetleg mind a ketten akár igéket is idézhetnek, amikkel alátámasztja mindenki a maga álláspontját. Ez természetesen nem az igében van a hiba. Valaki rosszul nagy ez a, vagy mind a kettő. Rájöttem egyszer, amikor ezen gondolkoztam, hogy úgy kezdtem, hogy azért van két fülem, nem azért, hogy ami az egyiken bemegy, az a másikon kijöhessen, hanem azért, hogy Isten időnként megengedhessen ilyen helyzeteket. Próbára tesz vele, hogy az ellentétes tanácsokat hallva kiborulok, vagy leborulok. Természetesen az igéhez fordulok ilyenkor, Isten akaratához, az én akaratom is komoly akadály lehet abban, hogy megértsem, hogy mit akar Isten. A Biblia mérlegén kell a helyzetet értékelni, amikor a tanácsokat adják, illetve a tanácsokat is. Ezzel jobban megismerem a Bibliát is, megtanulom alkalmazni, és formálja az én gondolkodásomat is. Eddig a függetlenedésről, önállókodásról beszéltem, illetve megjelenítettem, hogy a kölcsönös bizalomnak szülők iránt meg kell maradnia, vagy pedig helyre kell állítani azt Isten segítségével. Beszéljünk, inkább majd a hozzászólásodban számítok hát ezzel kapcsolatban gondolatokra, arról, hogy a felnőtt gyerek hogyan segítheti, hogyan támogathatja a szüleit. A tisztelethez nyilván hozzátartozik, hogy ahogy az elején mondtam, figyelem, hogy mire van szükségük, miben van segítségre szükségük. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindennel, amin van, oda kellhet adnom az időmet, fizikai segítséget, szükség lehet adnom, pénzt is, felhasználhatom erre a saját kapcsolataimat, a barátaimat. Itt is központi kulcsfogalom a szeretet. Annak ellenére szeretni a szülőt, hogyha esetleg idős, beteg, ugye az öregkorban szokásos leépülés, akár fizikailag, akár szellemileg, annak ellenére szeretni. Most ennek a konkrét megvalósítása, hogy hogyan tudja valaki esetleg állandó jelleggel segíteni a szüleit, megint csak egy olyan kérdés, amiben nem célszerű általános szabályokat felállítani, tehát olyasmire gondolok, hogyha fölmerül, hogy valaki esetleg a szüleihez költözzön, vagy őket befogadja. Vagy hogy hogyan is oldja meg ezt a problémát, nem mindig olyan egyszerű. Bonyolultabb eset például, ha a gyerek házasságban él, és mindkét házas fél szüleivel baj van, mit csináljanak, hová költözzenek, hogyan segítsék. Tehát nyilván nem mondunk itt ki általános szabályokat. a gyerek azt a terhet vegye magára, amit rátesz az Úr. Konfliktusok, főleg akkor, ugye, ha a szülő és a gyerek, a szülő és a felnőtt gyereke együtt él, akkor ebből, akkor ezek sokszor támadhatnak. Kérdés, kicsit visszautalok az elejére, ha valamiben ellent kell mondanom a szüleimnek, mert Istennek akarok engedelmeskedni, akkor ezt hogyan tegyem tisztelettel, szeretettel? Akadály lehet például a saját természetem, például ha indulatos vagyok. Vagy szeretetlenül mondom meg nekik, vagy pedig már meg sem merek szólalni, mert attól félek, hogy olyan vágányra fut az a beszélgetés, vagy az a vita, ahol már nem az irántuk való szeretet határozza meg. El kell kérni, hogy ne én szólaljak meg, hanem az Úr. A megbocsátás, de a szülők is természetesen követtek el, most, és a felnőtt gyerekük ellen is követnek el hibákat, bűnöket, és természetesen a gyerek is a szülei ellen. Ezeket nem magunkba zárni kell, és nem lenyelni, hanem letenni. Megbeszélni az Úrral, és megbeszélni a szülőkkel. Ha valamit bezárni vagy lenyelni próbálok, akkor az akkor fog előtörni belőlem, amikor a legnagyobb kárt okozom azzal, hogy kimondom. Van itt egy igehely. Efézus 4.32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, vagy megbocsátván az új fordítás szerint, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Ugye mindenki hallotta már azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Általában az mondja ezt, aki nem bocsát meg. Most ezt szeretném kétféleképpen is megfordítani. Van olyan, hogy valamit nem felejtek el, de megbocsátom. Erre a bibliai példa, az, amit József mond a testvéreinek a Mózes első könyve végén. Ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani, tehát nem felejtette el azt, hogy mit tettek ellene a testvérei. Ugyanígy, amit esetleg a szüleim vagy a gyerekem tett ellenem, azt sem kell elfelejtenem, de megbocsáthatom. Különösen akkor, ha már fölismertem azt, hogy Isten milyen jót akart munkálni vele. Ha nem ismertem fel, akkor pedig hihetek ebben. Ez egyedül nem megy, tehát hihetek ebben, de a hitet Isten teremti bennem ehhez. A másik, ahogy ezt meg lehet fordítani, a mondást, hogy van olyan, hogy elfelejtek valamit, de nem bocsátom meg. Ez viszont természetesen nem jó. Ha nem bocsátom meg, de elfelejtem, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy még éget belül, de már nem tudom, hogy micsoda, nem tudom, hogy miért ellenszenves nekem a másik, amit sok évvel ezelőtt tett, amiatt ellenszenves, de már nem emlékszem, hogy micsoda, de még haragszom rá. Nehéz az ilyenből szabadulni, de hiszem, hogy lehetséges Isten segítségével. Jézus Krisztus értékrendjének csúcsán a mennyei atya akarata állt. Néhány mozzanatot nézzünk meg az életéből. Mindegyikből az látszik egyébként, hogy az atyának mindig engedelmes volt, és földi szüleinek való engedelmességét is ennek rendelte alá. 12 éves, amikor azt mondja, hogy miért kerestetek engem, nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem, vagy abban kell lennem, ami az én atyámé, vagy az én atyám dolgaival kell foglalkoznom, ez megint csak fordítás kérdése. De amikor ezt mondta, akkor aztán el is indult a szüleivel haza. Tehát azért engedelmes volt a szülei neki is. nézzük a felnőtt Jézust, ismerjük a Károli fordításból azt a mondatot, hogy asszony, mi közöm hozzád. De hallottuk már azt is, hogy ez nem az a durva elutasítást jelenti, nem azt a durva elutasítást jelenti, hanem azt egyszerűen, hogy ez most nem Mária dolga, az adott probléma. Ezt Jézus Krisztus meg fogja oldani a maga idejében. Illetve ki az én anyám és ki az én testvéreim, azok, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. És végül a kereszten láthatjuk azt, hogy bár az atya akarata volt mindig a számára az első, nem feledkezett meg, tehát ő is bármennyire függetlenedett földi szüleitől, azért a bizalom és a szeretet iránta megmaradt, Mária iránt, íme a te fiad, íme a te anyád, ahogyan Jánost és Máriát egymásra bízza. Ezek azok a gondolatok, amiket Isten adott nekem, és ezekről beszélgessünk akkor.